A pusztai tartózkodás utolsó esztendejének utolsó hónapjában Izrael fiainek egész sokasága eljutott a színpusztába, és letelepedett Kádesben. Itt meghalt Miriam, és itt is temették el. Mivel pedig nem volt ivóvize a népnek, fellázadtak Mózes és Áron ellen, és így pöröltek velük. Bárcsak mi is oda vesszünk volna az Úr színe előtt, amikor testvéreink elpusztultak. Miért hoztátok ki az Úr népét a pusztába, hogy meghalljunk mi is, meg az állataink is? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Miért vezettetek bennünket erre a kietlen vidékre, melyet bevetni nem lehet, nem terem se fügét, se szőlőt, se gránátalmát, de még ivóvíz sincs. Erre Mózes és Áron, hogy ott hagyták a sokasságot, bementek a szövetség sátrába, és földre borultak. Ekkor megjelent előttük az Úr dicsősége, és az Úr így szólt Mózeshez. Vedd a botodat, és Áronnal, a testvéreddel gyűjtsd egybe a népet, és szemük láttára parancsoljatok a sziklának, és az vizet fog adni. Ha aztán így vizet fakasztottál a sziklából, ihatik belőle az egész nép és állataik is. Mózes tehát az Úr színe előtt kezébe vette a botot, ahogy a parancs szólt, egybegyűjtötte a népet a szikla előtt, és így szólt hozzájuk. Halljátok, ti lázadók és hitetlenkedők! Kételkedtek abban, hogy tudunk vizet fakasztani nektek ebből a sziklából. Azzal Mózes felemelte a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára, és abból bőséges víz fakadt, úgyhogy ihatott belőle a nép és a jószága. Ezután így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Mivel nem hittetek nekem, és nem dicsőítettek meg a választott nép előtt, nem is fogjátok bevezetni ezt a népet arra a földre, amelyet nekik szántam. A helyet Meribának, azaz pörölés vizének nevezték el, ott pörlekedett ugyanis a nép az Úrral. Ő pedig ott bizonyította be előttük szentségét. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáriájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette, Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Azt hiszem, a mai olvasmányban hallott események az összefoglaló mondata ez lehet, miért hoztátok ki az Úr népét a pusztába? Ez foglalja össze azt a fölháborító és önző, de ugyanakkor kétségbe esett és kilátástalan helyzetet, lelki állapotot, amivel a név fogadja a pusztai vándorlás nehézségeit. Az ember csodálkozik, ez Isten népe. Velük kötött esküvel megerősített szövetséget az Úr, és egyáltalán mit gondolnak ők a nekik esküdtet és a csodákat művelő Istenről? Ha Isten szemszögéből nézzük ezt az újabb lázongást, fölháborító, hogy hová züllött ez a nép. Amikor ugyanis az Úristen szólította Ábrahámot, akkor még Ábrám volt a neve, első szóra elhagyta a családját, ott hagyta Úr városát, annak viszonylagos kényelmét és biztonságát, és útnak indult a teljes bizonytalanságba. Nem kételkedett és nem vitatkozott, nem méltatlankodott és követelődött, hanem elfogadta, mégpedig őszinte hittel, Isten ígéretét és útmutatását. A vándorlásának évei során csak az erősíthette meg, hogy Isten újból és újból megjelent neki, és megismételte az ígéretét. Ő pedig sohasem tartotta azt hitegetésnek, nem gondolta soha, hogy Isten rászedte őt. Engedelmeskedett, és öröm volt a lelkében, hogy ő Isten kiválasztotja. És milyen messzire sodródott ettől a magatartástól a tőle származó nép. Az egyiptomi csodák, a kiszabadulás a rabszolgaságból, Isten megjelenése és állandó vezetése és gondoskodása róluk, mintha mindez meg sem történt volna. A pillanatnyi sírám mindent elfed előlük, és visszakívánkoznak a nyomorúságba, semmibe véve a szabadság nagy ajándékát. Szinte semmi jellemvonásuk nem emlékeztet az ősatyára. Ők lennének Ábrahám leszármazottjai. Ha szigorúan vesszük, ez a lázongás, ami nem az első volt a választott nép életében, lényegében Isten tagadás. Hiszen megtagadták Isten korábbi jótéteményeit, amiket a szabadságuk érdekében tett. Akár az egyiptomi 10 csapást, ami őket nem érintette, akár a sástenger megnyitását, vagy éppen a napi manna adományát a fűriekkel. A tapasztalatokból nem vonták le a következtetést, csak kérniük kell, és Isten megsegíti őket. Esküt tettek az Úrnak, de úgy tűnik, inkább félelemből, mint bizalomból és szeretetből. Úgy kötelezték el magukat Istennek, hogy mégsem tartották Istennek, vagyis mindenhatónak és irgalmasnak. Még Ábrahámról külön kiemeli a Szentírás, hogy ő a hit példaképe volt, addig népe viselkedésében szinte semmi hit sem mutatkozott. Ez volt az oka annak a teljes bizalmatlanságnak, amit a nehézségek ébresztettek bennük. Miközben büszkék voltak arra, hogy Istenük közöttük lakik, és mindenütt velük jár, sőt, ő vezeti a népet, azt nem feltételezték róla, hogy ismeri a gondjaikat, és ezekben is segíteni fog. A legnagyobb sértés Istenük ellen az volt, hogy visszakívánkoztak a rabságba, a megalázottság és a kiszolgáltatottság földjére. Úgy gondolták talán, hogy a mindenhatóságát többszörösen megmutató Isten a rabszolgák isteni akar lenni. Nem értették meg és nem tudták megbecsülni a szabadság ajándékát, az Isten leereszkedő jóságát. Nyilván nem gondolkodtak el azon, hogy az ellenséges érzületű emberek szolgálatával szemben mekkora jó az irgalmas Isten oltalmában és szolgálatában lenni, és a szeretet szolgálatában élni. Ezek után az ember elképed azon, hogy mekkora az Isten türelme. Mert nem a lázongó és előgedetlenkedő nép bűnhődik, hanem Mózes és Áron. Isten ugyanis megértéssel van panaszkodói iránt. Pedig a kívánságaik nem voltak szerények, és a helyhez alkalmazkodók fügét, szőlőt, gránátalmát kívántak volna enni, miközben ivóvízük sem volt. És az Úr egy újabb rendkívüli csodával viszonozta a méltatlankodók panaszait. Mózes által a sziklából akart számukra vizet fakasztani. A sziklából, noha az ember tudja, a források a földből fakadnak, de nem a sziklából. A kövön legfeljebb végig fut a víz, vagy éppen a hideg-meleg segítségével szétmálasztja a víz, megrepeszti a követ. Nehogy kőből víz fakadjon, ez képtelenségnek tűnik, legalábbis az ember számára. Isten mégis ezt a csodát szánta válaszul a népnek a maga lázongó és bizalmatlan magatartására. Ebben kellett volna Mózesnek és Áronnak közreműködnie, teljesítve Isten parancsát. Az világos Isten szavából, hogy különleges hatalommal ruházta fel őket, hiszen ezt mondta, szemük láttára parancsoljatok a sziklának, vagyis itt az embernek az a méltósága kerül előtérbe, amivel a bűn elkövetése előtt rendelkezett. Isten szava szerint hajtsátok uralmatok alá a földet, tehát mutatkozzék meg, hogy minden az emberért van. Itt pedig, hogy minden a megszabadított népért történik, mert Isten szereti őket, még ha kishitűek és lázongók is. Ők Isten népe, tehát minden értük történik. Ez a csoda is. Az Úristen elgondolása nyilván az volt, hogy a két hűséges és megbízható ember által oktatja ki a bizalmatlankodó népet, megmutatva nekik, hogyan kell Isten szavára teljesen ráhagyatkozni. Még a teljesen lehetetlennek tűnőt is a feltétlen meggyőződéssel és higgadtsággal kell megtenni, mert Isten szava tévedhetetlen. Megvalósulás bizonyítéka az a bot volt, ami a tengert ketté választotta a nép előtt, és utat nyitott a szabaduláshoz. Ám az Úrnak éppen ezekben a kiválasztottjaiban kellett csalódnia, Mózes kétszer csapott rá a sziklára. Mi történhetett? És miért volt ez olyan nagy vétek? Annak a botnak, amely mint jogar és a hatalom jele nagy szerepe volt a kivonulásban, ez mutatta meg Isten hatalmát a fáraónak, de az egész népnek is. Az első csapás előtt ezt üzente a fáraónak, ez lesz a bizonyíték számodra, hogy én Jahve vagyok. Rácsapok a vízre a botommal, amelyet a kezemben tartok, és az vérré változik. A bot tehát, mint egy megszemélyesítette Isten mindenhatóságát. Hasonlóan nyitott utat a Sástengernél is Mózes a bot segítségével. A bot tehát a hűség jele volt Isten részéről is, meg a zsidók részéről is. A szövetségre emlékeztetett, az Istentől kapott szabadság bizonyítéka volt. Mózesnek és Áronnak tehát tudnia kellett, miféle erőt jelent a bot. Nem véletlenül őrizték azt a szent ládában. Amikor tehát Mózes a kezébe vette, tudnia kellett, hogy Isten minden hatósága működik általa. Éppen ezért ennek a mindenhatóságnak a tudatát kisebbítette, amikor kétszer ütött a sziklára, amit eddig sohasem tett. Talán a méreg fogta el, hogy Isten ismét megbocsát a lázongó népnek. Nem valószínű, hiszen mindig ő maga könyörgött az Úrhoz megmentésükért és Isten bocsánatáért. Különben Sirák fiának könyve éppen a szelítségét emeli ki Mózesnek, így beszél róla, Isten megszentelte, mivel hűséges volt és szelíd. Nem valószínű tehát, hogy indulatosságában vétett volna. Talán inkább kétség fogta el, hogy a vándorlás annyi éve után is hatékony lesz a bot használata. Igazán nem tudjuk. Tény az, hogy Isten komolyan zokon vette Mózes viselkedését. Egy fontos és döntő pillanatban megingott. A vezetői hatalmat ugyan nem vette el tőle, de a vágyott célt ő maga nem érhette el, nem juthatott be az ígéret földjére. A bot ütésére pedig valóban víz fakadt a sziklából, bőségesen zuhogott alá, életet adva. Mit is tanít nekünk ez a részlet? Két dolgot. Az egyik a vezetőkre vonatkozik, a másik az egész népre. A vezetőnek nem csak vezetnie kell, hanem példaképnek is kell lennie. hiszen az ő maga biztosságától és meggyőződésétől függ az egész nép hite és bizalma. Ezért is írja Szent Pál, ha a trombita bizonytalan hangot hallat, ki fog csatába indulni. Mózes viselkedése tehát kihathatott az egész népre. Ezért kapott ilyen súlyos büntetést az, akit Isten barátjának mondtak. A másik tanítás a népre vonatkozik. Isten változatlan, és ezért minden körülmények között folyamodhatunk irgalmához. Csak kérnünk kell, és persze elhagyni minden bizonytalankodást és kétségeskedést. Nem szabad a magunk sokszor megrendülő bizonytalankodását Istenre vetíteni. Ő szilárd a szeretetben, és álhatatos a segítésben. Ennek a történetnek kapcsán azonban azt a kérdést is föl kell tennünk, hogy mi magunk vajon milyen népe vagyunk Istennek, mekkora bennünk a bizalom és a hűség, és milyen meggyőződésről adunk példát. Az kétségtelen, hogy sok nehézség is erőt próbáló helyzetet hoz a magunk élete is. Ugyanakkor az is igaz, hogy ennyire kiélezett és életbe vágó baj ritkán próbál meg minket. Mégis igen sokszor panaszkodunk, hogy az életünk rázó, zötyögős utakon vezet, és erőfeszítések között kell helytállnunk. Pedig ha komolyan belegondolunk, el kell ismernünk, hogy ezek még igazi erőpróbának sem nevezhetők. Kissé kényelmesek és igényesek lettünk, és magunk is fügét szőlőt gránátalmát kívánó igénnyel lépünk föl. Kéréseink és imádságaink inkább irányulnak az anyagiakra és az evilágiakra, mint az üdvösségre és Isten megdicsőítésére. Pedig ez a mi feladatunk a világban. Megfeledkezünk arról, hogy mi vagyunk Istennek teremtve, és nem Isten van a mi kedvünkért. Az Isten szolgálat tudata és szelleme az, amit erősítenünk kell magunkban. Ez pedig részben vonatkozik a magunk életére is. Azért kapjuk a kegyelmet és a különféle ajándékokat, hogy azok felhasználásával Isten dicsőségét szolgáljuk. Részben pedig azért kapjuk, hogy mások életét és Istenhez fordulását segítsük. Nem nézhetjük közömbösen, hogy istentelen világban élünk, hiszen a tanúságtévő és apostoli feladataink vannak. Szent Pál szava, Krisztus mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, akiért ők meghalt és föltámadt. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.